Köszönöm, köszöntöm a kedves testvéreket az apostol szavával. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Drága Urunk, ahogyan az előbb énekeltük, valóban semmi jót nem érdemlünk tőled, de olyan csodálatos, hogy nem azt kapjuk tőled, amit érdemelnénk, hanem azt kapjuk tőled, amit nem érdemelnénk, mert irgalmas és kegyelmes Isten vagy. Mai napon is megmutattad a te irgalmadat és kegyelmedet a mi életünkben. Megvalljunk, hogy rád várunk ezen a mai estén is. Azért jöttünk össze, azért vártuk az ige hirdetőt, hogy téged lássunk, téged halljunk ezen a mai estén is. Szólj hozzánk, Urunk, mert várjuk, óhajtjuk, és kérjük a te szavadat erre a mai estére is, a Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Istenünk igéjét folytatólagosan olvassuk az Efézusi levélből, a mai napra kijelölt ige szakasz az Efézusi levél második fejezetének az első 10 versét olvasom, és az ő szent lelkének segítségű hívásával magyarázom is. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint. Éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és köszönöm a testvéreknek a türelmét, hogy megvártak engem. Isten úgy rendezte, hogy ideértem, hála Istennek, és hisszük, hogy megérte várni erre a csodálatos üzenetre, amit Isten erre a mai estére készített el. Az elmúlt alkalommal az imádságnak a 4 tételéről hallottunk Pál apostolnak az imádságából, és ez a 4 tétel az imádat, az Isten imádata, a hálaadás, a többenjárás és a kérés volt. Hallottuk, hogy a múlt alkalommal, hogy Isten a közben járó imádságainkat is meghallgatja. Spurgeon nagymamájának a történetét hallottuk, aki hosszú ideig a férjéért imádkozott. Meghalt, és a férje kemény szíve a koporsóját tárta össze. Kedves testvéreim, második fejezet tulajdonképpen az az első fejezetben levő pálapostoli imádságnak a folytatása. Az apostolnak a tollát még mindig az a szándék vezeti, hogy megértse a gyülekezet, hogy mit, kit adott neki Isten Jézus Krisztusban. Mit köszönhetnek Jézusnak a zsidók és minden népek? A mai ige kétféle életet ad elénk. Így fogalmazhatnánk, hogy egy céltévesztett, elsodródott életet, és egy célba talált, helyére került életet. Mi jellemzi az elsodródott, céltévesztett életet? Akik halottak voltatok. Szellemileg halottan jövünk erre a világra. Hozzuk, örököljük Ádámnak a bűnét. Mit jelent halottnak lenni? A halott az nem reagál. Amikor valaki, ami számunkra meghalt, az azt is jelenti, hogy ő még biológiailag él, de már nekünk nincs kapcsolatunk az illetővel. Így vagyunk mi is halottak az Isten számára. Nincs kapcsolatunk vele, nem ismerjük őt. Nélküle éljük a minden napjainkat, ezt jelenti a halott állapot. Önerőből éljük az életünket, úgy, ahogy sikerül, ahogy boldogulunk, ahogy a legtöbb ember is éli. Hogyan? Sodródva az árral. Akik halottak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. A bűn leírására itt az eredeti szöveg két vadászati kifejezést használ. Az egyik az a paraptóma, ami a vétek, bűn, félrelépés, elesés, úttévesztés. Azt jelenti, amikor a vadász eltéved, és a másik kifejezés pedig a bűnt, mint céltévesztést mutatja be. A bűnnek a lényegét adja vissza ez a két szó. Mert a bűn nem más, mint letérés az isteni útról, eltévedés, ficam, ami egy rossz lépéssel, egy rossz döntéssel kezdődik. Az is benne van ebbe a kifejezésbe, hogy még a vadász is eltévedhet. És sokszor akkor vétkezünk, amikor annyira biztosak vagyunk önmagunkban, ahogyan Péter mondja Jézusnak, hogy Uram, én érted, kész vagyok még a halálra is menni. És aztán háromszor megtagadja az ő mesterét. Hogyan kezdődik a bűn? Egy rossz lépéssel, egy rossz döntéssel. Éva leszakította azt a gyümölcsöt. Dávid meglátta Betsabét. Egy fiatal gyermek elfogad egy füves cigit. A férj elfogadja a titkárnőtől azt az egyetlen egy kávét. És elindul egy kis aprósággal egy pusztító folyamat. Isten igéje azt mondja, hogy a bűn az nem más, mint céltévesztés. És a másik kifejezés az azt jelenti, hogy amikor az íjász nem talált célba, azt mondták, hogy hamartia. Azaz a bűn mindig mellélő az Isten által elrendelt célnak. Mert ki van a bűn mögött? Az az ördög, aki nagyon sokat ígér, csillogtat, felvillant, beetett, sokat ígér, semmit nem ad, és a végén mindent elvesz tőlünk. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint. Ez a halott élet, ez nem más, mint sodródó élet. Úgy élsz, mint mindenki más. A világnak az életmódja, mintája szerint. Mert kedves testvéreim, ez a világ, ez sokszínűséget, toleranciát hirdet. Holott mindenkit egy képre akar formálni. Milyen képre? A gazdájának a képére. Mindenki a gazdájára fog hasonlítani. És az emberi léleknek két gazdája lehet. Vagy Jézus, vagy a világnak a fejedelme. A levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. A világ fejedelme az ő lelkét, lelkületét akarja beleültetni az emberekbe, és bele is ülteti, aki ezt engedi. Mi jellemzi ezt a lelket, amiről itt az ige beszél? Ez az engedetlenségnek, a lázadásnak, a gőgnek, az Istennel szembe menésnek a lelke. Mindenki ellen. Akik között forgolódtunk egykor mi is minnyájon, ami testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek, a gondolatoknak akaratját, és természet szerint a harag fiai voltunk, mint egyebek is. Itt az apostol ebben a három versben leírja azt, amit a római levél első fejezetében a bűn katalógusában található. Mi hajtott bennünket az Isten nélküli állapotban? A hústest, a testi vágyak, az értelem, a testi természet. Azt mondja az ige, hogy a kívánság, a vágy, és különösen a tiltott dolgok után. Az hajt bennünket, ami tiltva van. Így fogalmaz az énekíró, hogy vágyaink szakítnak tőled el, nem fénylik mécsünk világa. Isten ülteti belénk a vágyakat is. De az ördög ezeket a vágyakat felturbósítja, hogy Tamás bátyánk fogalmazott, és azt mondja, mint amit Ádámnak és Évának, ha erről az egyről nem ehetsz, akkor mit ér az összes többi? Ha ezt és ezt nem kapod meg, akkor mit ér az életed? És folyamatosan egy ilyen lázadó, engedetlen, boldogtalan állapotba akarja tartani az embert, mert valami mindig hiányzik az embernek az életéből. Az értelmünk, az akaratunk, a gondolataink, az érzelemvilágunk, a testnek, a hústestnek az uralma alatt van. Hová vezet ez, testvérek? Hát oda, ahol most vagyunk ebben a mostani világban is. mindenki a maga hasznát nézi. Csak nekem legyen jó, többi nem számít. Az ember embertársainak nem segítője, nem fele barátja, hanem ellenfele. Az ilyen ember is cselekedhet jót alkalmanként, de a test uralja. Rabja a természetének, a bűneinek, a szenvedélyeinek, és ezek leuralják az embernek az akaratát. És erre azt mondja az apostol, hogy ez a halálnak az útja, ez a pusztulásnak az útja, mert pusztítjuk önmagunkat, környezetünket, egy szakadékba rohanó vonaton vagyunk, sodródunk az árral, és egy lehetőségünk van, a súb, amit így fogalmaz a Héber, a megtérés, a visszafordulás, az a vörös fonal, ahol a Jordánban úszó hal, még visszafordul, akkor nem megy bele a holttengerbe, és nem pusztul el. És milyen csodálatos, hogy az Isten még hirdeti a megfordulásnak, a megtérésnek a lehetőségét, mert azt mondja, hogy de az Isten gazdag lévén irgalmasságban az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett. Mit tett az Isten? Miért tette, amit tett? És mi következik ebből? Ezt mondja el ez a mai ige szakasz. Mit tett az Isten? Minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartottatok meg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban. Mit tett az Isten? A legnagyobbat. Üdvözített. Megmentett. Utánunk nyúlt. Jézus a helyünkre állt. A vádlottak padjára, a keresztre ment értünk, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Amit tett az Isten 2000 évvel ezelőtt, a legnagyobb. De ez a legnagyobb, ez mindig kihatással van a jelenünkre, a múltunkra, a jelenünkre és a jövőnkre, és azt mondja, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát. Olyan gazdag ez a kegyelem, hogy árad. És most még szinte csak töredékét ismerjük ennek a mélységét, hogy mit jelent az, hogy megváltott bennünket az Isten. Mi ennek a mélysége, magassága, szélessége és hosszúsága, egy örökké valóság. Kevés lesz arra, testvérek, hogy ebben elmélyedjünk, amit az Isten értünk tett. Miért tette ezt az Isten? De az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, amellyel minket szeretett. Miért tette ezt az Isten? Megkérte valaki erre? Azért, mert az Isten szeretett. Agapé szeretett. És ennek az agapé szeretetnek a jellemvonása az irgalom, a kegyelem, a konkrét cselekedet, amikor testé lesz az ige, testet ölt az ige. Itt jár, kell közöttünk, itt él a földön, és itt megy halálra, pokolra, értünk. Mi következik mindebből, testvérei? Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Ennek a nagy üdvözítő munkának az ajándéka az, hogy üdvösségünk van. 100%-ban az Istennek a műve. Jézusban mindent tökéletesen elvégzett az Isten, megigazított bennünket a Jézus Krisztusban. Ezáltal az Istennek nincs szüksége az emberi gőgre, dicsekedésre, önigazságra, hanem hálát vált ki belőlünk Istennek ez a hatalmas, értünk elvégzett áldozata. És miben nyilvánul meg ez a hála? Mert az ő alkotása vagyunk. Azt mondja itt az eredeti kifejezés, hogy mi Istennek nem csak olyan holmi, összefabrikácsolt emberkéi vagyunk. Nem úgy besikerültünk valahogy ebbe a világba, valami baleset, véletlen folytán, hanem Isten igéje azt mondja, hogy te, én, aki hallgatod ezt az ige hirdetést, Istennek a mester műve vagy. Isten alkotása, poéma, teremtése, mesterműve, alkotása, míves munkája. Az ördögnek az a célja, hogy leselejtezze a mi életünket. Hogy mindaz az ajándék, amit Isten nekünk adott, azt szórjuk, tékozoljuk el, és éljünk egy koldus életet itt ezen a világon. Az ördög célja, hogy ráállítson bennünket a lejtőre, tönkre tegyen bennünket, kifosszon bennünket, és Istennek a célja pedig az, hogy az a mestermű, amit ő eltervezett a te életed felől, az kibontakozzon. És ahogy telik az idő, ahogy mész és jársz a kegyelemnek az útján, úgy formálódik ki benned ez a mestermű, a Krisztusnak a képe, szelítsége, alázata, szeretete, a krisztusi jellem. Michelangelóról jegyezték fel, hogy olyan csodálattal nézett egy hatalmas márvány tömböt, és megkérdezték tőle, hogy hogy tud ilyen tekintettel erre a nagy, ormótlan márványtömbre tekinteni, és nem csak így rátekinteni, hanem ilyen szorgalmasan dolgozni azon a nagy tömbön. Azt mondta, hogy azért, mert ki akarja belőle szabadítani az angyalt. Teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre. A sodródó, Isten nélküli életnek nincsen célja. Hányódik, vetődik, sodródik, olyan, mint a falevél, vagy mint amit ez a fadarab, amit elkap a sodrás. Krisztusban az életünknek célja van. Megismerni a mi szerető Istenünket. Vele közösségben élni, és másokon segíteni. Isten egy áldott életre hívott el bennünket. És az áldott élet az nem csak annyi, hogy élvezem az Istennek az áldását, és napozom, kifekszem a kegyelemnek a napfényére, hanem azt is jelenti, hogy segítek azon, ahol, akin tudok, és megteszem azt, ami rajtam áll. Minden emberrel, de kiváltképpen a hitben testvéreimmel. Krisztusnak a keze vagyunk, Krisztusnak a lába vagyunk, Krisztusnak a szája vagyunk, amikor a másikat bátorítjuk, felemeljük, segítjük, adunk egy pohár vizet, vagy egy jó tanácsot, vagy imádkozunk a másikért. Krisztus cselekszik általunk, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Isten előre elkészítette ezeket az alkalmakat. Nem nekünk kell azon töprengeni, hogy Uram, kin segíthetek? Azt kell kérni, hogy Uram, a mai napon, vagy a holnapi napon ismerjem fel azt, akit az utamba küldesz. Kinek tehetek ma bizonyságot? Kin segíthetek úgy, és azzal, és olyan mértékben, ahogyan az tőlem telik. De az Isten, gazdag lévén az ő nagy szerelméből, irgalmasságában, amellyel minket szeretett. Éltük a magunk céltévesztett életét, de az Isten. Jártunk a mi vágyaink szerint, de az Isten. Eltévejettünk, mint a jó, de az Isten a jó pásztorban utánunk jött, és megtalált bennünket. Mi a keresztény életnek a csodája? Az, hogy nem vagy egyedül. Élhetünk vele együtt. Ezt hangsúlyozza itt az apostol. Vele együtt élhetjük ezt az új életet. Szerethetünk Jézussal, dolgozhatunk vele együtt, szolgálhatunk vele együtt. Ott van velünk a fogorvosi székben, a bírósági tárgyaláson, a munkahelyen, életünk minden pillanatában. Vele együtt vagyunk. Hogyan történik ez, testvérek? Yehudi Menuhimról, a világhíres zene művészről, hegedű művészről jegyezték fel, hogy elvittek hozzá egy lepusztult hegedűt. A mester nézte, gyönyörködött ebben a lepusztult hangszerbe, kezébe vette, és elkezdett játszani rajta. A lehangolt, lepusztult hangszer a mester kezében átváltozott. A lepusztult hangszerből egy csodálatos hangszer lett, és ami kijött belőle, az egy mestermű volt. Mind dől el az életünk, testvérek, hogy kinek a kezében van az életünk. Ki tartja kézbe a mi életünket. Az embergyilkos, vagy az emberfia, a megmentő, a szabadító. De az Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szerelméből mentő kötelet dobott a mi számunkra. Ezért legyen erre a mentő kötélre válaszunk az ének szava. Hű Jézusom kezébe, teszem kezem le én. Ő életem vezére, vezet hazám felé. A keskeny úton járok, de ő közel van ám. Keresztje vet világot, az ében is reám. És most, kedves testvéreim, egy pár kérdést hallgassunk meg a Biblia óra második részében. Fejtsük ki ezeket, hogyan jellemzi Pál az Isten nélküli életet? Mi a bűn eredeti jelentése? Hogyan jelenik meg a mai ige szakaszban az egyedül és az együtt? Hogyan jellemzi Pál a kegyelemből hitáltal élt életet? És volt-e az életünkben ilyen döntő fordulat, amiről a mai ige beszél? Ha igen, akkor osszuk meg személyes bizonyságainkat. Imádkozzunk! Drága úrunk, köszönjük, hogy megálltál, ami céltévesztett, halott, ösztönöktől vezérelt életünk mellett, és nem csak megálltál, hanem lehajoltál a pokolnak a mélységéig, hogy gazdag irgalmasságodból, a te nagy szerelmedből kiszabadíts bennünket a halálnak az állapotából. Köszönjük ezt az isteni dett. Köszönjük az Úr Jézust, és hogy vele együtt mindent nekünk ajándékoztál. Áldunk és dicsérünk téged, és kérjük, hogy tedd a mi életünket áldott életté ezekben a mostani időkben, hogy áldás lehessünk azok számára, akik között élünk, és áld meg a mi vezetőinket, áld meg szenvedőket, betegségben, nyomorúságban levőket, hogy te rád tekintsünk ezekben a nehéz időkben. Annak nevében kérünk, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Amen.